Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most karácsony ünnepének alapigéjét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában, a második fejezet első versétől a 14. versig a következőképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó, elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körül ragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik. Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei serege sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy jól ismert lelkész mondta panaszkodva barátjának, ismerősének, amikor meglátta, megpillantotta valamikor a most felolvasott textust, hogy hát segítsen neki, imádkozzon érte, mert 31 néhány éve prédikál már, szinte mindig erről a textusról karácsonykor, és nem nagyon tudja, hogy mi újat mondhatna még erről az igéről. Persze nekünk nincs ilyen problémánk, mert a liturgiai bizottság az utóbbi években sokszor elég furcsa textusokat szokott kijelölni egy-egy ünnepnapra, úgyhogy az ember lelkésznek gondolkodnia kell azon, hogy hogy is lehet kapcsolni ezt az egészet a mai helyzethez, a kontextushoz, az ünnepmondani valójához. Hát most nem ez a helyzet, most kimondottan azt kaptuk, ami a legismertebb. Abból az evangéliumból, ami ráadásul szintén a legismertebb, Lukács evangéliumából. Az említett lelkész azt a választ kapta a barátjától, hogy meg se próbálj valami újat mondani, nem volna jó. Mindig csalódottan megyek ki a templomból, amikor nem hangzik el Lukács evangéliumából ez a rész, és nem az ősi karácsonyi énekeket énekeljük. Beszélj csak a bölcsőben fekvő kis Jézusról, Jézus Krisztus dicsőségéről, és az angyalok énekét szeretném hallani, amíg csak élek. Úgyhogy ugyanaz hangzik el, ugyanaz jön. Miért született Jézus? Üdvözítőnek született, megtartónak született, szótérnak született, megmentőnek született. Még az oltár előtti ige is erről szól, hogy szabadítónak jött, méghozzá azért, hogy a gonoszságunkból szabadítson meg bennünket. Nem csupán a haláltól, veszélyektől, amiben élünk, a gonoszságunkból. Nem udvarias kifejezés. Hogy megtisztítson bennünket, az ő népévé tegyen bennünket. Szó van ebben a történetben egy bizonyos Augustusról. Bizonyára hallottunk már róla, de azért mondom, hogy egy bizonyos Augustusról, mert teljesen háttérbe szorul az egész történetben, csak úgy, mint a népszámlálás. Abszolút nem érdekli az evangélistákat a népszámlálásnak az eredménye. Nem függnek tőle annyira, mint ahogyan mi. Most akkor hányan vagyunk? Hány pásztor ment? Hány bölcs? Ugye tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy hány pásztor ment, és nem tudjuk, hogy hány bölcs ment. Meglehetősen kis körű ünnepségről, belterjes ünnepségről van szó. Talán az angyalok serege az, amely meghaladja ezt a kört. És akkor ott van Augustus császár, aki igaz, hogy emberi lépték szerint hatalmas ember, ahogy a ma is fel lehetne sorolni nagy hatalmaknak a vezetőit, hatalmas embereket, akiknek óriási lehetőségeik vannak visszaélni vagy használni. És akkor ott van Augustus, aki Krisztus előtt 27-től Krisztus után 14-ig uralkodik, hatalmas győzelmeket arat, legyőzi Antóniuszt és Kleopátrát. Az ő hatalmas szavára paloták nőnek ki a földből, cirkuszok emelkednek, stadionok, és így tovább. És folynak a gladiátor küzdelmek. És neki még több pénzre van szüksége, még több hatalomra van szüksége. Miért? Azért, hogy még inkább érezze az istenségét. Tudnék, ő nem Isten. Ezért szeretné még inkább érezni azt, hogy hátha. És mégsem lehet Augustust itt ebben a történetben egy mellékszereplőnek tekinteni. Tegnap volt szó róla, hogy a Szentírásban a legfontosabb mellékszereplő József. Ő, aki azt a hatalmas, egyedülálló feladatot vállalta el, mert nem csak Máriának kellett bevállalnia ebben a történetben azt, hogy kihordja az Isten fiát, hanem Józsefnek azt a feladatot kellett elvállalni, hogy felneveli az Isten fiát. Tehát ő a legfontosabb mellékszereplő, de ezt Augustusról nem mondhatjuk el, ő csupán egy statiszta ebben az egész történetben. Isten eszközzé, statisztává tette, hogy megvalósuljon az, amit már a próféták évszázadokkal korábban megprófétáltak. És Jézus pedig istállóban születik meg. Neki nem kellett a pompa, neki nem kellett a pénz, hogy Istennek érezze magát, mert hogy ő Isten. Ez a különbség. Ember és Isten között. Az ember megpróbál Istennek feltűnni, Istenként viselkedni, Istennek feltüntetnie magát, az Isten viszont emberré lesz. Közel jön hozzánk. Nem akar fönt maradni, fölöttünk lenni, hanem egyenrangúvá lesz velünk. Jézus nem azért született meg, hogy a saját bizonytalanságait kompenzálja, mondjuk egy rajongói kör kialakításával, vagy a hatalma ereje titoktatásával, amit megtehetett volna, de tudjuk, hogy minden egyes gyógyítását jelként tette. Volt, amikor figyelmeztette is a körülállókat, hogy már erről most inkább ne beszéljetek. Semmiféle titoktatásról szó sincsen. Vagy amikor a sátán megpróbálja pont ebbe az irányba elmozdítani. Nem áll kötélnek. Egyetlen csodát nem tesz. Nincs szüksége rá, mert ő az Isten. Ő nem azért jött, hogy a hatalmát, az erejét mutassa meg számunkra, hanem hogy üdvözítő legyen. Tehát miért született Jézus? Üdvözítőnk legyen, üdvözítő született ma nektek. Nem teljesíti Jézus, és nem tölti be a politikai váradalmakat. Nem szól sem a római hatalom ellen. Nem kezd el Augustus ellen beszélni. amely lámbar tiporja hazájának a jogait. Nem szól mellette sem, Heródes mellett sem, ellenesen. Ugyanúgy, ahogyan ma sem, hogyha ma megszületne, nem szólna sem az EU ellen, sem mellette. Nem elemezni a migrációnak a kérdéseit. Mint ahogyan nem tette helyre az Ószövetség világképét sem Jézus. Nem volt a küldetése. Az Ószövetségnek a lapos föld elméletét teljesen hidegen hagyta őt. Nem érdekelte, hogy felvilágosítsa az embereket, hogy emberek, hát ideje lenne áttérni a heliocentrikus világképre. Valószínűleg tartom, hogy sokkal többet tud ő, mint a világ teremtője, a világ egyetemnek a működéséről, mint ma, ahol tart a csillagászat. Tehát ő erről nem beszélt. Nem volt rá ideje. Nem ez volt a küldetése. Nem mondom, hogy nem kell ezekkel a témákkal foglalkozni, most akkor hogyan lehet összefüggésbe hozni az ősrobbanás elméletet, meg a teremtés történetet, vagy az evolúciót a kreacionizmussal. Lehet-e egyáltalán, vagy nem lehet? Biztos, hogy van, akinek ez a feladata, de Jézus nem ezért jött. Jézus azért jött, hogy megmentsen, mert ugye akár ezt hiszi valaki, akár azt hiszi valaki, megmentésre van szüksége. Akár azt hiszi a császárról, hogy egy angyal, akkor is megmentésre van szüksége. Ha tudja, hogy ellenség, akkor is megmentésre van szüksége. Akár a farizeusokkal ért egyet, akár a szadduceusokkal, megmentésre van szüksége. Akár azt gondolja, hogy eszénusnak kellene lenni, és egy jó kis lázadást szítani, akkor is megmentésre van szüksége. Akár igennel szavazott az unióra, akár nemmel szavazott az unióra, megmentésre van szüksége. Akár egyetért azzal, hogy beküldi a nemzeti konzultációs ívet, akár azt mondja, hogy nem, hagyjuk, megmentésre van szüksége. Azért, mert Jézus üdvözítőnek született. Ő, mint orvos, tudja, hogy mi a bajunk, és rögtön a bajnak a gyökerét ragadja meg. Hát gonoszok vagytok. A gonoszságból jött megszabadítani. Nem azt mondja, hogy akkor hagyjuk, nem foglalkozom veletek. Jövök megszabadítani a gonoszságból. Egy pesti belgyógyász szakorvosról mondják, hogy híres volt abból, hogy a veségbe hatoló pillantása volt, és állítólag megtett ilyesmit, hogy az utcán sétál, meglátott valakit, és azt mondja, hogy fiam, álljon már meg, mert úgy látom, hogy magának van valami baj a májával. Menjen, vizsgáltassa meg magát az orvosnál. Persze lehet mondani, hogy kamuzott, de hát könnyen rá lehet hibázni. Elég sok embernek van baja a májával. Vagy volt, amikor azt mondta, hogy álljon meg, fiatal ember, mert úgy látom, hogy baj van a szívével. Menjen el az orvoshoz, vizsgáltassa meg. És állítólag a legtöbb esetben igaza volt. Hát valami hasonló dolgot lehet tudni Jézusról. Hogy Jézus tekintete ilyen volt. Ugye van is ilyen énekünk, amely Jézus tekintetéről szól. Ő tudja, hogy mi a baj gyökere. És akkor ő nem arról fog elkezdeni velünk beszélni, hogy de hát nézd meg, hát nem ezt kellene gondolni, meg nem ezt kellene vallani a politikában, vagy a tudomány tekintetében. Hát nem ez a bajunk. Hát ez nem fog bennünket megmenteni. Ez olyan, mintha egy orvos, hogyha kiderül, hogy súlyos tüdőbetegek vagyunk, akkor elkezdeni az ekcémánkat kezelni. Hát nem erre van szükség. Azért van valami fontossági sorrend, és egy orvosnál ezt nem kell magyarázni. Hát Jézusnál sem kell magyarázni. A problémánk az, hogy a bűneink fogságban tartanak bennünket. Jézus tekintete tehát ilyen, azt akarja elérni, hogy tudjuk, meg vannak bocsátva a bűneink. Átlátta azonnal, hogy a hozzávitt béna embernek a legnagyobb problémája, a bűn kérdése. Ezért mondja azt, hogy meg vannak bocsátva a bűnei, bizonyára megrőgődnek a barátok, amikor ők azért hitték, hogy hát állíts a talpra, tudjon újra járni. Tudja azt Jézus, hogy a lebénult lelki vagy testi működésünk az csak a manifest probléma, az csak a felszín. A látens problémát kellene megtalálni. Hát ugye ez egy óriási és nagyon nehéz lelkigondozói feladat, hiszen nekünk lelkigondozóknak is vannak, úgy mondjuk, hogy vakfoltjaink. De hát mi is bűnös, gonosz emberek vagyunk. Megvannak a vakfoltjaink, amikkel küzdünk. És valamikor pont ezért nem látjuk meg, és nem találjuk meg a bajt egy lelkigondozott életében. Úgyhogy igazából nem is az a fontos, hogy mi megoldást találjunk, hanem hogy elvezessük a másikat Jézushoz. Hiszen a karácsonyi történet erről szól. Mindenki eljut a jászolig. Nem kell semmi különösebbet tenniük. Meglátni, megnézni, mi történt. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. A pásztorok oda mennek. Megnézik. Megtörtént. Készen van a megváltás. Megszületett az üdvözítő. A bölcsek oda mennek. Nem tesznek semmit. Leborulnak. Hódolnak. Ezt kell tenni. És utána az egész evangélium hirdetés erről szól. Nem magunkhoz kell hívni, vagy nem másokhoz kell küldeni, hanem Jézushoz kell küldeni. Ő az üdvözítő. És akkor ennek lesz a következménye, az, hogy megszabadulunk a valódi problémánktól, amit ugye úgy nevezünk, hogy eredendő bűn. Ugye ez a látás problémánk, az eredendő bűn. Nagyon megrendítő, ahogyan egy segédlelkész ír arról, hogy vártak a gyülekezetbe egy vendéglelkészt, megérkezik a vendéglelkész az irodába, lelkészi hivatalba, kérdezi, hogy te vagy a segédlelkész? Én XY bácsi vagyok, még korábban ne zavarjuk az esperes urat, üljünk le itt, édes fiam. Te kértél már bocsánatot Istentől a bűneidre? Megkökkentem, mert ilyesmit még senki sem kérdezett tőlem, de meg sem válva mit felelek, kedvesen folytatta. Mert ma még én sem kértem, rohanó az én életem is. Na, üljünk le, édes fiam, és mind a ketten kérjünk bocsánatot bűneinkre, hogy bemerjünk menni Isten templomába, és a Luther kabátot is fölmerjük venni. Hát ehhez képest hogyan esünk be a templomba? El sem tudom mondani, milyen ilyetten ültem le vele szemben, mert akkor még nem igazán ismertem az élő Krisztust. Csak azt tudtam, hogy szép, fekete Luther kabáton van, pap vagyok, hát mi bajom történt akkor, ha én pap vagyok. Amikor leültünk, X bácsi, a legnagyobb rémületemre, néven kezdte nevezni a bűneit. Nem általánosságban, hogy bűnös vagyok, atyám, hanem elkezdte felsorolni, mit csinált ma, tegnap és mi ír a szívében. Vacogott a fogam és összeverődött a térdem. Amikor rám került a sor, szinte rémülten hallottam saját hangomat, és életemben először, nem mind, ó, dehogy mind, ott még nem tartottam, de néhány bűnömet néven neveztem, és bocsánatot kértem. Akkor a lelkész bácsi fölállt, és csak úgy fél kezét fejemre téve ezt mondta, ezek a bűneid megbocsátattak, fiam, menjünk a templomba. És már nyúlt is a Luther kabát után. És én tudtam, szívem gyökeréig tudtam, hogy azok a bűneim megbocsátattak. És azt is tudtam, hogy az, akinek a nevét, csak a nevét tudtam akkor még, de a lényét nem ismertem, az üzent nekem a régi kis templomban, a lelkész bácsi szavaim túlról, valahonnan nagyon messziről, És akkor sejtettem meg életemben először, hogy mi a bűn, és mi a bűnök bocsánata. Van, aki azt mondja, és szerintem van benne igazság, hogy előfordul olyan is, hogy Isten kimondottan azért engedi meg, hogy bűnbe essünk, hogy elessünk, hogy a kísértésben ne álljunk meg, hogy olyan bűnössé váljunk, amit már mi is soknak tartunk. Ugye sokszor mi nem fogadjuk el azt, hogy üdvözítőre van szükségünk, megmentőre, meg hogy gonoszok lennénk. És sokszor megengedi Isten, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, olyan bűnöket kövessünk el, amire már mi sem mondhatjuk azt, hogy ez nem számít. Azért, hogy odaforduljunk hozzá, hogy megmentsen. Mert az ő szemében nem az a legfontosabb, hogy a földi életünk tökéletesen sikerüljön, hanem az, hogy megmentsen. Ez számít. Egy mai anyuka ír egy cikket arról, hogy ő hogyan küzdött az életében, családdal, gyermekekkel, gyermekneveléssel. Hát leírja azt, hogy milyen problémája volt, ugye itt is vannak sokan, akik viszik ebbe az iskolába, viszik abba az iskolába. Hát ő is mindenhová fordult, próbálta a nagyobbik fiának a kálváriáját megoldani, mert hát így mondta, hogy hát abszolút nem volt az intézményeknek, a közoktatásnak a kedvence, meg hát a fiának sem volt a közoktatás a kedvence. Úgyhogy innen kirúgták, amoda kapott egy esélyt még, onnan kirúgták, és így tovább, és így tovább. Sok időbe tellett, amíg sikerült rábíznia Istenre az egészet, hogy Uram, tégy, amit jónak látsz, én már valóban elfogadok bármit. Azt mondja, hogy ez nagyon nagy baj, hogy sokszor így gondolkodunk, hogy végül most már valóban elfogadok mindent. Sokszor hosszú út jut el idáig, hogy rábízzunk mindent. Persze, amikor jött a következő gyermeke, meg aztán a harmadik fia, újból végigjárta ezt az utat, a bizalmatlanságot Istennel szemben, és aztán a ráhagyatkozást. Megint elkezdett rohangálni. Pszichológustól, nevelési tanácsadóig, pszichiáteren keresztül, a Bach-virág terápiától elkezdve a dianetikáig, mindenki próbált, és végül azt hiszem, hogy egy fiatal pszichológus mondta neki, hogy ha eddig szerető családban élt, ha eddig biztonságot kapott, akkor ne féljen, vissza fog térni. Csak egyet tegyen, szeresse. Ne lökje el magától, ne boruljon ki, ne veszekedjen, csak szeresse, hogy bármikor visszatérhessen. Hát ez neki nagyon ismerős volt. A tékozó fiú példázata. Hogy bármikor visszatérhessen. Ez Istennek a hozzáállása az emberhez. Hogy megmentsen. Hogy üdvözítőnk legyen. Hát mi is így rohangálunk, egyik szakembertől a másikig, pedig nem kellene semmi más csinálni, csak végre elgyalogolni Betlehembe. Lehet, hogy bölcseknek hónapokat kellett utazni, lehet, hogy a pásztoroknak csak egy fél óra volt begyalogolni, de csak ezt kell tenni, ezt az egyet. Oda sétálni a megváltóhoz, és ott leborulni előtte. Ez az anyuka a következőt meséli el, befejezésül, hogy a következő történetet, amely segített neki meglátni a lényeget. Hosszú idő után elmentem a házi orvosunkhoz, aki csináltatott velem egy vérképet, ha már végre újra láthatott. Kiderült, hogy olyan magas a koleszterin szintem, hogy még ő is leült volna, ha éppen eleve nem ül. A leletről rám nézett, aztán megint a leletre, majd újra rám, és a gondolataiba merülve ingatni kezdte a fejét. Na, hogy segíteni akartam neki. Hát, ha jól sejtem, akkor jobb lenne csak salátát enni, semmi vajat, mondtam. Persze, igen, lehet, válaszolta. És biztosan többet kéne mozognom, sétálnom vagy bicikliznem, ugye? Próbáltam a szót a szájába adni. Igen, persze, nyugodtan, ezt is lehet, bólintott, bár az arcán valami furcsa dolgot vettem észre, mintha nem beszélne komolyan. Egy orvos ne gondolná mindezt komolyan. És biztosan olaj vagy halkapszulát kéne ennem, vagy eleve több halat, ugye? Igyekeztem megcsillogtatni csekéke egészségügyi tudásomat, hogy lássa, értem én a dörgést. Ekkor azonban már nem bírta tovább. Persze, nyugodtan teheti ezt. Ha ettől megnyugszik, tegye. Biztosan jobb érzés, hogy tett érte valamit. Ártani biztosan nem fog. Igaz, segíteni se, hiszen a vak is láthatja, hogy magának nem emiatt magas a koleszterin szintje, hanem genetikai eredeti a problémája. Ekkor esett le nekem a tantusz. Hiszen milliószor ezt tesszük az Istennel is. Rohangálunk, emberi megoldásokkal próbálkozunk, mindenáron mi is tenni akarunk valamit, mert nem bírjuk ki tétlenül a helyzetet, és bizalommal átadni neki. Ám ő csak ránk néz, mint ez az orvos, és így szól, persze, tedd csak, ha ettől megnyugszol, de semmit sem érnek az emberi megoldásaid, semmi másra nem jó a rohangálásod, mint a saját magad megnyugtatására. Szólj, ha meguntad, és add át végre nekem. Karácsony története erről szól. Rohangált ott is mindenki, már csak a népszámlálás miatt is. Mindenkinek megvolt a maga elképzelése, hogyan kell megoldani a problémákat. Isten pedig azt üzeni, hát, hogyha meguntad, akkor most már szólj, és akkor gyere hozzám. Gyere el Betlehembe. Gyere el a jászolhoz. Mert a bajnak a gyökere genetikai hátterű. Eredendő bűnnek nevezik. De megjelent az Isten jó akarata, így itt vita folyik katolikusok meg protestánsok között, hogy most ez itt hogyan fordítandó, hogy az emberekhez jó akarat, vagy jó akaratú emberek, vagy na de hát ugye tapasztaljuk, hogy nem vagyunk mi olyan jó akaratúak. Olyan sokszor olyan meghatódva szoktam mondani egyébként ezt a igét az oltár előtt, ugye mindig elhangzik, hogy de jó lenne, hogy hát jó akarat az embereken, de hát nem vagyunk azok. De az Istennek a jó akarata, inkább így fordíthatjuk, az Istennek a jó akarata jelent meg mi felénk, az ő gyógyító szeretete jelent meg mi felénk, amellyel a bajnak a gyökerét gyógyítja. Radikálisan gyógyít, ahogy én hallottuk egyszer egy péceli Isten tiszteleten. Radikálisan, mint ahogyan az orvos, a fogorvos a radixot, ugye a foggyökeret kezeli, amikor már arra van szükség. Úgyhogy ezért menjünk mi is a jászolhoz, úgy, ahogyan a pásztorok is, és ezt a fonalat folytatjuk, mélyítjük a következő ünnepnapon, a második napon. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk Jézusunk, hogy megszülettél, és hogy el lehet menni hozzád. Le lehet borulni előtted. Be lehet fejezni a rohangálást, az emberi megoldás keresést. Köszönjük neked, hogy mindent hátrahagyhatunk, mint ahogyan a pásztorok hátrahagyták a nyájukat, vagy ahogyan bölcsek otthagyták az otthonukat. Köszönjük neked, Urunk, hogy szólhatunk neked, elég volt, belefáradtunk, és leborulunk, hogy te üdvözíts, ments meg bennünket. Amen.